Imádkozzunk. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, az Istenek és a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökön örökké. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 348. ének első és második versét. A 348. ének első verse így kezdődik: Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenek igéjét, amint az írva található a Pál apostol korintusiakhoz írott első levelében, a 16. részben, a 13-tól a 18-ig terjedő versekben következőképpen. Vigyázzatok! Álljatok meg a hitben! Legyetek férfiak, legyetek erősek! Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Kérlek titeket, testvéreim, tudjátok Stefánás házanépéről, hogy ők Akája zsengéje, és a szentek szolgálatára szánták magukat. Ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek, és mindazoknak, akik velük együtt szolgálnak és fáradoznak. Örülök Stefánás, Fortunátus és Akájosz megérkezésének, mert ők távol létetekben pótolnak majd benneteket. Mert felüdítették mind az én lelkemet, mind a tieteket. Becsüljétek meg tehát az ilyeneket. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremünk az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasíts meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadban, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. pedig énekeljük a 350. ének első és második versét. A 350. ének első verse így kezdődik: zengjen hála ének, minden ajkon zengjen. Mennyei felséges Istenünk, hálatelt szívvel állunk meg előtted ezen a vasárnap reggelen. Istenünk, áldjuk és magasztaljuk a te százszor szent nevedet, mert te hatalmas, erős Isten vagy. Istenünk, dicsőítünk és magasztalunk az angyalokkal és az üdvözült lelkek seregével együtt, mert benned erő van, benned szeretet van. Azért, mert te gondoskodsz rólunk. Istenünk, hiszünk ebben az erőben, ami belőled árad. És hiszük, Istenünk, hogy te azt ígérted, hogyha mi átadjuk neked az életünket, és hogyha mi valóban a te gyermekeid leszünk, akkor te megbocsátod a mi bűneinket, és te adod nekünk a te lelkedet, és adod nekünk ezt a mennyei erőt. Adod ezt a mennyei erőt, hogy rólad tegyünk bizonyságot alkalmas és alkalmatlan időben. Adod ezt az erőt, hogy hirdessük a te evangéliumodat, és menjünk, és szórjuk szerte szét az örömhírt ebben a világban. És hirdessünk a foglyoknak szabadulást, a betegeknek gyógyulást, a csüggeszteknek vigasztalást. Istenünk, köszönjük, hogy te ránk bíztad ezt a feladatod. Te ránk bíztad a te tanítványaidra, és te azt akarod, és azt mondtad nekünk, hogy menjünk, és tegyünk tanítványokká minden népeket. Istenünk, segíts meg minket, hogy tudjuk ezt a feladatot valóban elvégezni. Segíts meg minket, hogy bátorsággal hirdessük a te százszor szent nevedet, és hirdessük a valódi, igazi szabadulást, és hirdessük az igazi boldogságnak az útját. Köszönjük, Istenünk, hogy te most itt ebben a gyülekezetben, és mindenhol, ahol a te nevedben gyűltek össze, te ezt a szabadulást hirdeted, az evangéliumot hirdeted. Hiszük, Istenünk, hogy a mi erőtlen szavainkat te betöltöd a te lelkeddel, és nem tőlünk, hanem a te lelkedtől valóban erő lett benne. Arra kérünk téged, hogy add ezt az erőt, add ezt a te lelkedet, hogy most itt áradjon szét közöttünk. Kérlek, hogy nyisd meg a mi szívünket, hogy értsük a te szódat, és értsük azt, amit te nekünk akarsz mondani. Kérünk, hogy áld meg itt és mindenhol, ahol téged dicsőítenek most, a te szent nevedért. Amen. Isten igének hallgatására készülve énekeljük a 417. ének első és második versét. A 417. ének első verse így kezdődik: ébredj, bizonyság tő lélek. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenek igéjét, amint az írva található a Rómabeliekhez írott levél első részének 15-től 17-ig terjedő versekben. Olvasom Istenek igéjét a Rómabeliekhez írott levél első részéből, a 15-től a 17-ig terjedő versekből. Kérlek, hallgassátok meg figyelemmel és alázattal. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az. Minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidóknak, de görögöknek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitről hitbe, ahogyan megvan írva. Az igaz ember pedig hitből fog élni. Kedves testvéreim! Egy ismerősömtől hallottam, aki gyerekeivel együtt egy esküvőre ment. Hogy mielőtt az esküvőre elmentek volna, a gyerekek nagyon érdekes és vicces kérdéseket tettek fel az édesapjuknak. Azt kérdezték, hogy apa, miért házasodik össze két ember? Édesapa, csak azoknak lehet gyerekük, akik összeházasodnak? Azt is kérdezték ezek a gyerekek, hogy apa, hogyha megnősülsz, akkor muszáj megcsókolni a mennyasszonyt annyi ember előtt? Az édesapa azt válaszolta, hogy hát, hogyha megnősülsz, akkor nem muszáj, hanem te akarod. Meg akarod csókolni a mennyasszonyt, mert szereted a mennyasszonyt. Erre azt kérdezték a gyerekek, hogy jó, de miután megcsókoltad, lehet, hogy gyorsan letöröld a helyet, ahol megcsókoltad a mennyasszonyt? Az édesapa nevetett, és mondta azt, hogy persze, hogy ne lehetne, de majd mikor megnőttök, akkor meg fogjátok látni, hogy ez mennyire megváltozik bennetek. És valahogy így vagyunk mi is, testvéreim, az evangéliummal. Mi szeretjük Jézust, azt akarjuk, igen, és akarjuk, hogy ő a mi mennyasszonyunk legyen. Akarjuk azt, hogy az ő áldásait megkapjuk. Igenis, akarunk bűnbocsánatot, szeretnénk azt, hogy vele éljünk nap, mint nap. Igenis, szeretnénk megszabadulni a sátán kötelékétől, és azt akarjuk, hogy az életünket vele töltsük el. Csak az a baj, hogy amikor nyilvánosan meg kell valljuk a hitünket, akkor sokszor úgy vagyunk, pont mint ezek a gyerekek. Szégyeljük vállalni az evangéliumot, és szégyeljük vállalni Krisztust. És biztos vagyok benne, hogy mindenki, aki itt ül, volt már ilyen helyzetben. Volt olyan helyzetben, hogy ott volt a munkatársai között, vagy ott volt a barátai között, és egyszerűen nem mondott semmit. Tudta és érezte, hogy neki most szólni kéne, érezte azt, hogy most valami nagyon fontosat, meg kéne vallja a hitét, és el kéne mondja azt, hogy de ő Krisztusban hisz, de nem tette. Hányszor voltunk úgy, hogy káromkodtak ott, ahol mi voltunk, és nem mondtuk a másik embernek, hogy ne káromkodj, mert ez minket sért és zavar. Vagy hányszor voltunk úgy, hogy meg akartunk felelni a másiknak, és nem mondtuk semmit. Hányszor voltunk úgy, hogy nem mondtuk el, hogy mi nem akarunk csalni, mi nem akarunk hazudni, mert ez ellenkezik a mi hitünkkel. És a munkahelyen, vagy baráti körbe, vagy éppen ahol voltunk, hallgattunk, lapultunk. Hányszor voltál úgy, hogy szégyelted az evangéliumot? Szégyelted azt, hogy keresztény vagy, Krisztus követő? És miért? Nem azért, mert nem hiszünk az evangéliumban. Nem azért, mert nem hisszük azt, amit Isten mond nekünk, és amit Isten Krisztus által kijelentett nekünk. Hanem azért, mert tudjuk azt, hogy akinek elmondanánk, az nem hisz benne. Tudjuk azt, hogy a világ nem hisz benne. És tudjuk azt, hogy a világ azt akarja és azt várja el tőlünk, hogy mi toleránsak legyünk. Mi mindenkit toleráljunk, mi mindenkit elfogadjunk. Csak az a nagy gond, hogy a világ nem tolerálja a keresztényeket. A világ nem fogadja el azt az evangéliumot, amit te akarsz hirdetni. És milyen érdekes, hogy ez nem csak a mi időnkben van így, hanem Pál apostol idejében is pont így volt. Hiszen Pálnak nem lett volna ez a kijelentése, hogy én megyek Rómába, és én nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. És miért kellett volna szégyellnie Pálnak a Krisztus evangéliumát? Több oka is volt rá. Akkor, amikor Pál Rómába akart menni, akkor Néró császár uralkodott, és biztos vagyunk benne, hogy nagyon sokan hallottunk Néró császárról, biztos sokan látták a Kovádis című filmet, amiben mutatják, megjelenítik azt, hogy a könyvet is lehet olvasni, amiben olvashatjuk azt, hogy hányan küldözték és megölték a keresztényeket Rómában. Persze ez jóval előtte volt, de ugyanez a Néró volt ott. És ez a Nero egy nagyon kemény kezű és nagyon kemény szívű császár volt. És azt akarta, hogy a rómaiak őt imádják. És a római emberek bűnösök voltak, bűnös emberek, paráznák, több istent imádtak. És az, amit Pál képvisel, az teljesen az ellentéte volt annak, amit a rómaiak hittek. Ez volt az egyik oka Pálnak, amiért nem akarta, vagyis szégyelhette volna hirdetni az evangéliumot. A másik oka az volt, hogy ő zsidó volt. Igen, római állampolgár volt, de elsősorban zsidó. És abban az időben a rómaiak azt mondták a zsidókra, hogy ők nem egyenrangú emberek a többi nemzettel, hanem alsóbbrendűek. És abban az időben azt mondták a rómaiak, hogy a zsidók csak azt érdemlik, hogy bántsák őket és kínozzák őket. És ilyen körülmények között egy zsidó embernek nagyon nehéz volt az evangéliumról beszélni. Nagyon nehéz volt igazából egy római emberhez oda menni. És nehéz volt szóval állni vele. És mi volt a harmadik oka? Hát az, hogyha belegondolunk, hogy mit hirdetett, mi volt ez az örömhír, ez az evangélium, amit Pál el akart mondani, ez annyira hihetetlennek tűnik. Gondoljatok bele, hogy oda megy egy pogány emberhez, és azt mondja neki, hogy van a zsidóknál megszületett a megváltó. A zsidó megváltó megszületett, aki mellesleg az Isten fia, aki Isten, de ő azt mondja magáról, hogy ember. És hogyha ez még nem elég, akkor ez az ember, aki Isten, egyben feltámadt. Feltámadt a halálból. Ugye, hogy mennyire hihetetlen? És hogyha egy kicsit belegondolunk most a mi helyzetünkbe, belegondolunk a világ helyzetébe, akkor nem ugyanígy van ma is. Nem ugyanígy van ma is, hogy a világ mond egyet, és mi mondunk teljesen mást, és a világ nem tudja megérteni azt, amit mi mondunk. Nem úgy van ma is, hogy lehet, hogy nem zsidók, de a keresztényeket, hogyha nem is mondják azt, hogy alacsonyabb rendű emberek vagyunk, de olyan furcsán néznek, hogyha valaki hisz. Olyan furcsán néznek rá, hogyha valaki hirdeti az evangéliumot. Vagy nem ugyanúgy vagyunk, hogy milyen nehéz elhinni, hogy a zsidókból támadt a Mesiás, a zsidók közül. A Mesiás, aki Isten és ember, és feltámadt a halálból. És Pálnak még egy oka volt, amiért meg lett volna valóban nyomós oka, hogy ne hirdesse az evangéliumot. És ez az volt, hogy bebörtönözték, megverték, kitessékelték nagyon sok városból, faluból. Nagyon sok helyen csúfolkodtak vele. És az érdekes, hogy még így is azt mondja, hogy én nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Kicsit megpirongat minket ez a kérdés. Vajon mi mennyire szégyeljük a Krisztus evangéliumát? Vajon mi mennyire vállalnánk az üldöztetést a Krisztus evangéliumáért? Mennyire vállalnánk azt, hogy igenis megpirongassanak minket, leszégyenítsenek más elét, vagy megverjenek, vagy bevörtözözzenek, vagy megöljenek a mi hitünkért? Mi sokszor a barátaink előtt szégyeljük. A családunk előtt szégyeljük megvallani, hogy mit hiszünk. Az ismerőseink előtt. És lehet, hogy a legrosszabb dolog, ami történhet velünk, az, hogy kinevetnek, vagy nem nevetnek ki, mert tolerálnak, csak furcsa néznek ránk. De sajnos ezt sem akarjuk vállalni. És mi van az igében? Miért vállalta ezt Pál? Három dolog miatt. És azt mondja, hogy nem szégyelem az evangéliumot, mert ez Isten erőme. És hogyha ezzel az Isten tiszteleten semmit nem jegyzel meg, csak annyit, hogy az evangélium Isten ereje, ez elég. És ezt tudod, mit jelent? Az, hogy az evangéliumban erő van. Azt jelenti, hogy te, amikor szorongva és pirongva bevallod, hogy te keresztény vagy, és bevallod azt, hogy te az élő Istenben hiszel, és elmondod, hogy Krisztus megváltott téged, még akkor is, hogyha félsz, még akkor is, hogyha azt érzed, hogy olyan erőtlen, tudhatod, hogy ebben erő van. A hatalmas Isten ereje. És mi a csodálatos? Az, hogyha te megtért ember vagy, hogyha te befogadtad Krisztust, akkor ő azt ígérte, hogy ő az ő szent lelke által benned lakozik. És ezt tudod, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a hatalmas Isten. Az az Isten, aki Krisztust feltámasztotta a halálból. Az az Isten, aki a halálból is fel tud támasztani, annak az Istennek az ereje benned van. És neked nem kell szégyelni, hirdetni az evangéliumot. Neked nem kell félni, mert az a pár erőtlen mondat, amit te elmondasz, azt lehet, hogy a te szádon jön ki. De abban benne van az Isten ereje. Csak tudjátok, hogy mi az egyik legnagyobb baj? Az, hogy ez az örömüzenet, ez az evangélium olyan lakossá vált. Valahogy úgy képzeljük el, mint egy lerágott csontot. Persze, hát Krisztus meghalt értem, Isten szeret engem, elküldte az ő fiát, az ő fia meghalt értem a kereszten, szenvedett értem, feltámadt, megbocsátja a bűneimet, én megvallom, ő megbocsátja. Unalmas, ugye? Elég. És az ember nagyon sokszor azt hiszi, hogy az evangélium mellé még kell valami. Valamit én még kell adjak magamból, még valamit hozzá kell tegyek ahhoz, hogy ennek ereje legyen. Nekem segíteni kell Istennek egy kicsit jobban, inkább elfogadhatóvá tenni ezt az evangéliumot, hogy legyen ereje. Egyszer hallottam egy lelkésztől, aki azt mondta, hogy ő persze hisz a megtérésben, meg hisz abban, hogy Isten megbocsátja a bűneinket, de ő úgy gondolja, hogy a szolgálatnak a lényege nem az, hogy folyamatosan az embereknek a bűneiket mondjuk, nem az a szolgálat lényege, hogy az emberek megtérjenek. Ne keserítsük el az embereket a bűneikkel, és ne tegyük rájuk terhet. Hanem a lényeg az, hogy az ember, amikor eljön az Isten házába, vagy eljön valami egyházi rendezvényre, akkor jól érezze magát. És ugye mennyiszer ezt mondjuk mi is, hogy ez a lényeg. A lényeg az, hogy az ember jól érezze magát. Isten azt akarja, hogy itt melegedjünk, jól érezzük magunkat, és az evangélium erőtlen legyen. Valóban? Már azt mondja, hogy én nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert benne erő van. És hogyha te elkezded hirdetni, és hiszed, hogy ez az erő ugyanaz az erő, ami volt Pál életében, akkor a te evangélium hirdetésedben erő lesz. Egyszer egy hegedűt árvereztek. És ez a hegedű egy kopott hegedű volt, egy megviselt hegedű, és a kikiáltó felemelte, és mondta, hogy hát ez nagyon hamar el fog menni. Egy fontot kiad érte, senki, valaki. Két fontot, jó, valaki van, aki három fontot kiad érte. Ki szeretne adni három fontot ezért a hegedűért? És egyszer egy idős ember hátulról előre ment. A kikiáltó azt gondolta, hogy na most ez az ember biztos három fontért megveszi ezt a hegedűt. Elvette a vonót, kicsit megtisztította a hegedűt, és elkezdett gyönyörűen játszani rajta. És úgy játszott rajta, mintha angyalok énekeltek volna. És utána ez az ember letette a vonót, letette a hegedűt, és visszament a helyére. A kikiáltó csendben megszégyenülve felemelte a hegedűt, és azt kérdezte, hogy kiad össze 1000 fontot, 2000 fontot, 3000 fontot. És így ment felfele az ár, és egyre többet és többet adtak ezért a hegedűért. És mindenki újongott és tapsolt. És voltak páran, akik nem értették, hogy mi történt. És megkérdezték, hogy hát hogy ment ennek a hegedűnek percről percre így fel az ára. És elmondta a kikiáltó, elmagyarázta, hogy azért, mert a mester játszott rajta. Azért ment fel a hegedűnek az ára, mert a mester elkezdett játszani rajta. És hogyha engeded, hogy a mester rajtad keresztül elkezdjen angyali csengő hangokat adni, hogyha engeded, hogy a mester rajtad keresztül beszéljen, akkor annak ereje lesz. Akkor ott már nem te fogsz beszélni elsősorban, hanem a mester. A mesterek mestere. És éppen ezért mondja nekünk Isten, hogy ne féljünk hirdetni az evangéliumot. Ugyanaz az erő, ami Pál idejében volt, ott van. Ma is ott van. És valóban Jézus azt mondta, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, ránk bízta. És hogyha mi nem végezzük a feladatunkat, akkor miért csodálkozunk azon, hogy erőtlen? Hogy lenne az evangélium erőtlen, amikor láthatjuk azt, hogy emberek élete egyik napról a másikra megváltozik? Láthatjuk azt, hogy egyik nap alkoholista volt, nem lehetett felszedni, kiszedni a sántból, és a másik nap folyamatosan ott van a templomba, és eszik, és jól van, és visszamegy a családjához. Ki képes erre? Ki képes arra, hogy megváltozzon az ember élete ilyen 180 fokos fordulattal? Csak egyedül az Isten ereje. A második dolog, amiért Pál hirdeti és nem szégyeli az evangéliumot, az azért van, mert ez Krisztus evangéliuma. És ugye hányfajta evangéliumot hallunk ma? Nagyon sok fajtát. Ott van a vallásosság evangéliuma, ami kimondja azt, hogy mindegy, hogy miben, a lényeg, hogy higgyél valamiben. Vagy ott van a materializmus evangéliuma, ami azt mondja nekünk, hogy a lényeg, hogy pénzed legyen. Te akkor vagy valaki, hogyha pénzed van. Vagy ott van a liberalizmus evangéliuma, ami azt mondja nekünk, hogy te is jó vagy, én is jó vagyok, mindannyian jók vagyunk, mindannyian a mennybe fogunk menni, ha egyáltalán menny létezik, de ha igen, akkor bízhatunk benne, hogy ott leszünk. Vagy ott van a társadalmunk evangéliuma, ami azt mondja, hogy egy életed van. Élj! Élj, ahogy jónak látod, mert egy életed van. És ott van a Pál apostol, vagy mondhatjuk inkább a Krisztus evangéliuma, ami azt mondja, hogy bűnös ember vagy. Ami azt mondja, hogy ha nem fogsz megtérni, akkor elveszel. De azt is mondja, hogy Isten elküldte az ő egyszülött fiát, mert annyira szeret téged. És azt akarja, hogy örök életed legyen. És hogyha te elfogadod őt, akkor neked örök életed lesz. Vajon melyik evangéliumban hiszünk? Lehet, hogy hisszük igazán a Krisztus evangéliumát. De hányszor keverjük meg egy kicsit ezt az evangéliumot másfajta evangéliumokkal? Hányszor hiszünk egy kicsit más is, nem csak az, ami ott van a Bibliában, hanem még tegyünk hozzá egy kicsit. Isten azt kérdi tőled, milyen evangéliumban hiszel? És hogyha valóban a Krisztus evangéliumában hiszel, akkor miért nem adod át az életed? Akkor miért nem akarsz megváltozni? Akkor miért nem akarod azt, hogy ez az evangélium valóban hasson rád? Hogy ez a Krisztusi erő téged is megváltoztasson? Ez a Krisztusi erő téged is, a ismerőseidet, a rokonaidat, a barátaidat, azokat, akikről már rég lemondtál, meg tudja és meg akarja változtatni. A kérdés az, hogy engeded-e Krisztus evangéliuma. És a harmadik, amiért nem szégyeli az evangéliumot, azért, mert az evangélium üdvössége minden hívőnek. És most hadd kérdezzem meg azt, hogy van üdvösséged? Lehet, hogy már nagyon sokan feltették neked ezt a kérdést, és lehet, hogy ha őszintén magadra nézel, akkor nem tudod a választ rá. És nem én, hanem Isten kérdezi tőled azt, hogy van üdvösséged. Ez olyan, mint amikor egy ember elmegy az orvoshoz, vagy elmész az orvoshoz, mert nem érzed olyan jól magad, és amikor bemész hozzá, akkor pár teszt után az orvos elmondja neked, hogy az a probléma, hogy valami halálos betegséget összeszedtél, elmentél, elutaztál egy másik országba, és valami vírus megtámadt. És az a vírus, ez sajnos halálos. És elmondja neked az orvos, hogy van egyetlen gyógyszer, amit most találtak fel, és hogyha ezt beveszed, akkor meggyógyulsz. Egyetértesz az orvossal, elveszed a gyógyszert, és azt mondod, hogy hazamész ezzel a gyógyszerrel, és majd otthon beveszed. És hazamész, és kiveszed a gyógyszeres dobozt, és felrakod a polcra. És tudod azt, mert az orvos megmondta neked, hogy hogyha nem veszed le, akkor meg fogsz halni. És lehet, hogy 2 méterre van a szádtól az a gyógyszer, de még mindig nem vetted be. És ott vagy mellette, ott van a gyógyszer melletted, és gondolkozol. És hogyha azt mondod, hogy nem most, majd beveszem később, még nem vagyok olyan rosszul, még nem kell bevenni. Vagy azt mondod, hogy lássuk egy kicsit, hogy mi történik még. Nézzük meg azt, hogy mennyire rosszabbodik a helyzetem, és majd, amikor tényleg szükségem lesz, akkor majd beveszem ezt a gyógyszert. Mi történik, hogyha nem veszed be? Sajnos meg fogsz halni. És ugyanígy van az evangéliummal is. Isten megmondta nekünk azt, hogy mindnyájan bűnösök vagyunk. Isten megmondta nekünk azt, hogyha nem vesszük be az evangéliumnak a gyógyszerét, akkor el fogunk kárhozni. Akkor meg fogunk halni. És nagyon sokan mit teszünk? Hazamegyünk. Tudjuk. Hallottuk. Tudjuk, hogy dönteni kéne. Tudjuk, hogy be kéne fogadjuk Krisztust. Tudjuk, hogy mi van az életünkben, és felrakjuk a polcra az evangéliumot. És lehet, hogy azt mondjuk, hogy még nem, majd beveszem. Persze, hogy be akarom venni. Persze, hogy elhiszem azt, amit mondanak. Elhiszem azt, amit Isten mond nekem. De még nem veszem olyan komolyan ezt a betegséget. Lássuk, hogy mi lesz. És mi fog történni? Isten megadja a diagnózist. Ha beveszed, meggyógyulsz. Ha beveszed, megmenekülsz. Ha nem veszed be, akkor meghalsz. A döntés a tiéd. Lehet az is, hogy bevetted már ezt a gyógyszert. És lehet, hogy elfogadtad az Isten kegyelmét. Csak úgy legyengültél megint. Lehet, hogy megint a betegség, a bűn elhatalmasodott feletted. És lehet, hogy most ma Isten azt mondja neked, hogy hidd el, hogyha hozzám jössz, hogyha ismét hozzám fordulsz, akkor én adom az én erőmet neked. Akkor adom neked az erőm evangéliumát. A döntés a tied. És hogyan üdvözülhetünk? Kegyelemből, hit által. Olyan jól tudjuk ezt, kívülről tudjuk. Kegyelemből, hit által. Csak ez érdekes? Az, hogy úgyis valamit hozzá akarunk tenni. Egy kis jó cselekedetet. Azért jövök templomba, hogy üdvözüljek. Azért imádkozom, hogy üdvözüljek. Azért olvasok igét, hogy üdvözüljek. Valamit nekem hozzá kell tenni ehhez a kegyelemből, hit által. És miért? Azért, mert az emberek büszkék. És azért, mert az ember nem tudja elfogadni azt, hogy valamit ingyen kap. És figyeljétek meg egy kicsit magatokon, hogyha kaptok egy másik embertől egy ajándékot, hogyha kaptok valakitől valamit, nem érzitek egyből, hogy hú, én is kell vegyek valamit, én is vissza kell adjam. Én is valahogy a másiknak egy kicsit valamit kéne adjak. És miért? Azért, mert nagyon sokszor feljön bennünk ez az érzés, hogy én ne legyek senkinek az adósa. És nagyon sokan nem tudják elfogadni a kegyelemből hit által, mert nem akarnak Istennek az adósa lenni. És azért, mert büszkék, és azt mondják, hogy én is akarok valamit adni. Hát milyen dolog ez? Milyen dolog ez, hogy itt kegyelemből hit által én semmit se tehetek? Én is valamit adok. És utána, hogyha adok valamit, akkor azt mondom, hogy Istenem, adtam. Én megérdemlem. És Isten pont ezt mondja, hogy nem. Kegyelemből, hit által. Nincs mit hozzátegyél ehhez. Egyet tehetsz. És ez nekünk embereknek nagyon nehéz. Fogadd el. Fogadd el. Ne azért legyél itt a templomban, hogy üdvözülj. Ne azért imádkozz, hogy üdvözülj. Hanem azért, mert üdvözülsz. Azért van. Azért, mert üdvözülsz. Mert üdvösséged van, azért imádkozol. Azért, mert üdvösséged van, azért teszel jót a másik emberen. És milyen ez a hit? Ez a hit az egész életünket át kell fogja. Ez a hit ez nem olyan, hogy vasárnap hívő vagyok, hétköznap nem vagyok hívő. Vagy az egyik ember mondta, hogy választjuk szét a dolgot. Az üzlet, a hit az hit. A politika, a hit az hit. Akkor, amikor a munkahelyemen vagyok, az munka. A hitem az egy teljesen más dolog. De nem lehet. Mert az olyan, mint a hal víz nélkül. Nem tud élni az ember hit nélkül. Vagy olyan, mint a szőlővesző a szőlőtől nélkül. Nem képes létezni. De mi sokszor azt akarjuk a hitet, hogy olyan legyen, mint az a vonat, aminek van egy étkezőkocsija. És hogyha ott van az étkezőkocsi, jó, ha nincs ott, akkor nem gond. Ha jó, az jobb, ha ott van, jobb, de ha nem, az sem baj. Vagy sokszor úgy gondolkozunk, mint a gyerekekről, vagy a házasságról. Persze, hogy akarjuk, meg szeretjük a gyerekeket, meg akarjuk a házasságot, de ez nem azt jelenti, hogy nem tudunk nélkül élni, ugye? De a hit nem ilyen. A hit olyan, mint a vér a vénáinkba. Ha nincs ott, akkor meghaltunk. A hit olyan, mint a fának a gyökere. Ha nincs fának gyökere, akkor elszárad. És a hit ennyire be kell ölelni az egész életedet. Olyan az életed, hogyha nincs hitem, nincs életed. És ezt jelenti az, hogy az igaz ember hitből él. Tehát mi az a három dolog, amiért nekünk nem kell szégyelni az evangéliumot hirdetni? Az első, mert Isten ereje van benne. A második, mert az a másik és a saját üdvösségünkre szolgál. És a harmadik az, hogy ez a Krisztus evangéliuma. Ez nem akármilyen evangélium, hanem a Krisztus evangéliuma. Amen. Énekeljük a 418. ének első és ötödik versét. A 418. ének első verse így kezdődik, halld meg bűnös ember, Jézus szeret. mennyei felséges Istenünk, ahogy az ének szavával is hirdettük, hisszük Istenünk, hogy Te szeretsz minket. És tudjuk Istenünk, hogy ez az öröm üzenet, ez az evangélium, hogy Te annyira szeretsz minket, hogy Te elküldted a Te egyszülött fiadat. És köszönjük Istenünk, hogy Te figyelmeztetsz minket arra, hogy ebben igenis erő van. És az, amikor mi szégyelve vagy, amikor úgy érezzük, hogy gyengén elmondjuk azt a pár szót, hogy mi megtért emberek vagyunk, hogy mi hiszünk benned, hogy mi követtünk téged. Amikor elmondjuk azt, hogy Te meghaltál azért a másik emberért is, hihetjük azt, hogy ugyanaz az erő van ebben, mint ami Pál apostol idejében volt, mint ami Pál apostol szavaiban volt. Istenünk, arra kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor szégyeljük a Te evangéliumodat. Bocsáss meg azt a sok-sok alkalmat, amikor nem álltunk ki az evangélium mellett, és mellette Jézusunk. Bocsáss meg azt a sok-sok alkalmat, amikor megalkuttunk, amikor inkább másoknak akartunk megfelelni, amikor nem akartuk vállalni a szégyent, vagy nem akartuk vállalni azt, hogy minket kinéznek, vagy esetleg ezután másképp fognak tekinteni ránk csak azért, mert hiszünk. Bocsáss meg nekünk, hogy nem az evangéliumod erőtlen, hanem mi vagyunk erőtlenek, Urunk. De arra kérünk Téged, hogy segíts meg minket, hogy tudjuk hirdetni azt a szavadat. Segíts meg minket, Istenünk, hogy ezt az öröm üzenetet, ez valóban örömmé váljon a mi életünkben, és ne egy megszokott dolog legyen, hanem valóban mindig dobbanjon meg a szívünk, amikor a Te öröm üzenetedről hallunk, Istenünk. Az, hogy induljunk el feléd. Istenünk, hisszük, hogy Krisztusért üdvösségünk van. És hisszük, hogy Te megbocsátottad a bűneinket, és hogyha mi megbánjuk, akkor Te hű és igaz vagy, és Te üdvösséget adsz nekünk, kegyelemből, hitáltal. Istenünk, Te látod azt, hogy ki hogy van itt, és Te látod azt, hogy tudjuk-e azt, vagy hisszük-e azt, hogy ha őszintén magunkban nézünk, hogy van üdvösségünk, vagy nincs. De arra kérünk Téged, hogy Te tedd készre a mi szívünket, hogy fogadjunk be Téged. Te tedd készre a mi lelkünket, hogy valóban higgyük el azt, hogy nekünk örök életünk lehet. Az, hogy ne csak nézzük ezt a gyógyszert, amit Te adsz nekünk, ne csak hallgassuk, ne csak ott legyen mellettünk, hanem valóban vegyük is be, egyen-egyenként, személyesen tegyük magunkévá. Erre kérünk Téged, Istenünk. Kérünk, hogy Te áld meg a mi életünket. Te légy velünk, és az, hogy igaz hitünk legyen. Az, hogy ez a hit ne csak a magán életünk területére szóruljon ki, hanem áthassa az egész lényünket, áthassa egész életünket. Kérjük Istenünk, hogy Jézus Krisztus érdeméért hallgass meg imánkat. Amen. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amit a mennyben úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Pedig keresztelőre készülve énekeljük a 255. ének első és második versét. A 255. ének első verse így kezdődik: Ó örök Isten, ki Atyánk vagy nékünk.
Isten hozta kedves szülőket, keresztszülőket. Ritka nagy alkalom, hogy gyülekezetünkben egyszerre két gyermeket keresztelünk, két külön család gyermekei ők, nemikre. Bal kezem felől van a Szalma család, Szalma Róbert és Emese gyermekét, Gergő Róbertet kereszteljük, és jobb oldalt ül a Kozma család, Kozma Bartók István és Szende gyermekét kereszteljük, Magort. Tehát két fiúgyermekkel gyarapodik gyülekezetünk közössége. Hallgassuk meg, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztséget. Írva található ez a Máté evangéliumának 28. részében a következőképpen. És hozzájuk menvén Jézus így szólt nekik: nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmennék azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én kiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. Eddig tart a szereztetés, ugye? Kedves szülők, keresztszülők, különös bejelentéssel kezdi Jézus a keresztség szereztetési igényét. Azt mondja, nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Mennyire szerette volna ezt elmondani sok diktátor, sok nagyhatalmú politikus ezen a földön, mennyi vér omlott, mennyi háború dúlt ezen a kicsi sárgolyón, éppen azért, mert bizonyos emberek szerették volna a legnagyobb hatalmat megkaparintani maguknak. Ugye tudjuk most is, milyen vészterhes a levegő körülöttünk, éppen a nagyhatalmi játékok miatt, oroszok és ukránok között, ami akár világháborúval is fenyeget. Hiszük, hogy Isten le tudja fogni a gonosz kezeket, és nem jut oda ez a világ, hogy a nagyhatalmi játékok jegyében ismét emberek élete essen áldozatul. Persze Jézus bejelentése sokkal másképpen hangzik, mint a földi nagyhatalmasoknak a kijelentései. Nézzük meg, Jézus hogy fogalmaz. Nagyon fontos odafigyelni az ő fogalmazásának a pontosságára. Nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. Nem ő kaparintotta meg erőszakkal mások élete árán. E világban így zajlik a hatalomszerzés. Megkaparintani mindenféle eszközzel akár mások élete árán is. Jézusnak adatott a hatalom. Miért? A saját életéért. Mint egy jutalmul adta az Atya neki feltámadása után, miután elvégezte földi szolgálatát. A mennyen és földön való hatalom. Azért, mert Jézus önként mondott le az életéről, hogy megmentse a bukott ember. Vérét ontotta az emberért, azért, hogy az ember életét megkímélje. A keresztség vize jelképesen éppen Jézus vérére utal, tanuljuk ugye a hitvallásunkban, amint lemossa a test szennyét, külsőre a víz, hasonló módon, jelképes formában megtisztítja Jézus vére a mi lelkünket. Megszabadít a bűneinktől. Kérdezhetnénk, miért van szükségük az ilyen kis apró, ártatlan gyermekeknek a keresztség vizére? Vajon ők is bűnösök? Vajon az ő lelküket is meg kell tisztítani? Sajnos igaz, amit szintén a Szentírásból tanulunk, hogy bűnben fogantattunk, és bűnösökként születünk erre a világra. És ahogy növekszünk, úgy nő bennünk a bűn. És sajnos nincs hatalmunk fölötte, egyedül Jézus Krisztusnak van isteni hatalma, hogy a bűn erejét megtörje még a gyermekeink életében is. És mi ezért jegyezzük el gyermekeinket, most kicsikorban Jézusnak a keresztség vizének a pecsétjével, úgymond jelképesen, azért, hogy tudják a szülők, a keresztülők, hogy ez a kicsi gyermek, aki ajándékba adatott nekik Istentől, ez nem csak az ő gyermekük. Nem csak nekik van joguk hozzá. Hanem elsősorban Isten formál jogot a mi gyermekeinkhez. És Isten mint egy átadja nekünk ideiglenes időre, megbíz minket, szülőket, keresztülőket, gyülekezeti közösséget, azzal a szent feladattal, hogy ezeket a drága kincseket, a gyermekeket mi Istennek neveljük. Mert ha csak önző módon magunkhoz kötjük őket, ha csak engedjük, hogy ez a világ ejtse fogjul őket, akkor bizony nem lesznek ezek a gyermekek boldog. Ha viszont idejében a szívükbe csepegtetjük azt a nagy örömhírt, hogy drága gyermekem, te nem csak az apujé és az anyujé vagy, hanem te elsősorban Isten gyermeke vagy, mert Isten teremtett téged. Ő adott csodálatos életet neked. És Jézus által Isten megváltottja is vagy. Most ha ezt a nagy örömhírt beleírjuk a szívébe, már kicsi gyermekkortól, akkor ő sokkal nagyobb biztonságban fogja érezni magát ezen a földön, mintha csak mi, szülők és keresztülők, vagy akár nagyszülők próbálnánk őket megvédeni minden bajt. Jézus ugyanis csodálatos ígéretet is adott a keresztség parancsához. Azt mondja, ímé, ha ezt megtartjátok, átélitek a csodát, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetén. Veletek vagyok. Milyen nagy ígéret ez? Hogy a mindenség hatalmas ura kész, parányi, töréken létünket hordozni, gyermekségünktől fogva, megőszülésünkig. Mi ezt kívánjuk ennek a két drága fiúgyermeknek, hogy ilyen formában érezzék meg, hogy a mindenség ura biztonságot kínál nekik, és ebben az isteni biztonságban, úgymond, nekünk is van részünk, feladatunk, ez isteni biztonság közvetítésében és megteremtésében, hogy így a gyermek lelke is Jézus jegyeseként örökre biztonságba kerüljön. Ebben a szent feladat teljesítésben áldjon meg titeket Isten, kedves szülők és keresztülők. Amen. Gyertek, most tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. kedves ülő keresztülők, mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést intézek felétek, melyekre feleljetek meg hallható szót. Akarjátok-e, hogy ezek a kisgyermeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassanak? Akarjátok-e? Ígéritek-e, hogy a kisgyermekeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek Istenbe vetett hitükről, majd ők maguk önként tegyenek vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával. Ígéritek-e ezt? Gyertek, imádkozzunk most a gyermekek életéért. Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked az új élet ajándékát. Köszönjük neked ezeket a gyermekeket, akiket az anyamély jutalmaként, gyümölcseként ajándékoztál a két családnak. Istenünk, arra kérünk téged, őrizd meg őket, körékenységükben vigyázz rájuk, hogy lelkük is töretlenül fejlődjék, kicsit is növekedjék, akárcsak az ő testi életük, hogy így testben és véletben növekedve kedvesek legyenek Isten és ember előtt. Köszönjük Istenünk, hogy megáldod őket, és megőrzöd őket az árvaság fájdalmától és nyomorúságától. Hadd legyen az ő kibontakozó életük örömére mindazoknak, akiknek adtad őket, és gazdagodására a te földi anyaszentegyházadnak. Amen. Most pedig következik a keresztelés. Pedig kisgyermekek, növekedjetek testben és lélekben, Isten és emberek előtti kedvességben. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Énekeljük keresztelési záróénekként kimenetel előtt a megkezdett 255-ös énekünknek a negyedik verse. A 255-ös ének negyedik verse így kezdődik: az Atya, Fiú és Szentlélek Isten téged, te kisged mindig úgy segítsen. Testvérek, az áldás előtt hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati perselybe ma is külön adományokat fogadunk el. Dr. Kelemen Alexander, 36 éves ideggyógyász, orvos, súlyos műtétjének az anyagi támogatását. Mint már múlt vasárnap jeleztük, ez a kolozsvári Farkas utcai gyülekezetbeli hitben járó fiatal orvos súlyos májt műtét előtt áll, máj daganata lévén, és sok ezer eurós költség elé néz, amit a család már nem bír fedezni. A kezelést már elkezdték, sikeres jelei mutatkoznak, és a tovább folytatáshoz kéri a püspökségen keresztül, püspökor aláírásával a család több gyülekezet anyagi támogatását. Hiszük, hogy a mi áldozatunk is segítségére lesz. Kegyelettel emlékszik a gyászoló férj a 19 évvel ezelőtt elhunyt feleségre, Szabó Mihályné született Vinci Zsuzsánna asszony testvérünkre, aki a Cukorgyár utcán lakott egykor. Imádkozó szeretettel kérjük Isten lelkének vigasztalását a kegyelettel emlékező férj számára. Ugyancsak kegyelettel emlékszünk a gyülekezet közösségében a 4 évvel ezelőtt elhunyt Tiki Tibor testvérünkre, aki az Inulúj utcán lakott, gyászolja őt felesége, gyermekei, unokái, további hozzátartozói, és kegyelettel emlékeznek rá itt most a templomunkban a barátai is. Mi a ducsém, aminte ku drágbe roposzátó fráte Tiki Tiberiu, Degevat, în urmă cu 4 ani. Ne rugăm la Dumnezeu pentru mângâierea soției, copiilor, familiei și foștilor prieteni. Domnul Iisus a spus, eu sunt învierea și viața. Még egy hirdetésünk van, a ránk következő szombaton, március 22-én a Provita Klinika, egy életpártoló keresztény klinika, szervez a főtéren egy életlánc menet nevű akciót, amire szeretettel elvárnak mindenkit, aki az élet védelméért szeretne állást foglalni, a magzatok védelméért, az abortusz ellen szeretné fölemelni szavát. Várnak tehát minden életpárti embert erre a megmozdulásra, rendezvényre, a ránk következő szombaton, március 22-én 11 órára, ami a főtéren kezdődik, és egy ilyen menet lesz a városon át az élet védelmében. Szombaton 11 órakor. Fogadjuk az áldást kimenete előtt. Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő arcát felé, és adjon neked békességet. Amen.